hallgassuk meg Isten szent igéjét, hangsúlyozom, egyházunk rendje szerint, Lukács evangéliumának a 13-éből, a 6. verstől kezdődően a 9-ig a következőképpen. Ezután az Úr Jézus Krisztus egy példázatot mondott nekik. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az, a vincellér, így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Isten szent igéje volt ez, amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ezzel az ige szakasszal kapcsolatosan 2 megfigyelést osztok meg veletek. Az egyik egy egyháztörténeti megfigyelés, a másik pedig egy bibliai igei megfigyelés, vagy szerényebben szólva észrevétel. Tehát van egy egyháztörténeti észrevételem, és van egy igei észrevételem. De mielőtt az egyháztörténeti, és aztán majd az igei meglátást, észrevételt, megfigyelést megfogalmazom Isten szent lelkének segítségével, idézzük föl még egyszer a felolvasott szent igét. Egy picit bővített, parafrazált módon, tehát kibővített módon kövessük figyelemmel az Úr Jézus Krisztus zseniális, ez is zseniális példázatát. A példázat szőlőskertben fügefa, és nincs rajta gyümölcs. És sőt, egy ideje nem terem gyümölcsöt. 3 éve nem terem gyümölcsöt. És ott van a tulajdonos, és ott van a vincellér, vagy szívesen mondanám úgy is, hogy a kertész. És a tulajdonos 3 éve, mint említettem, nem lel gyümölcsöt a fán, tehát a fa haszon nélküli, haszontalan, mert egyrészt nincs rajta gyümölcs, másrészt pedig mezőgazdasághoz valamit értő emberek tudják, hogy kizsarolja a talajt. Tehát nem csak haszontalan, hanem még káros is a fa. És utasítja a kertészt, bibliai megfogalmazással a vincellért, mondjuk így, hogy a kertészt a tulajdonos utasítja, hogy vágd ki, miért rabolja hiába a földet, miért szikesítse el hiába a földet. És a kertész, a vincellér, pedig hát így fordul a tulajdonoshoz, hogy Uram, adjunk neki még egy évet, ez a híres kegyelmi év, én mindent megteszek, mondja ez a kertész, a vincellér, mindent megteszek, körülásom, tápsóval megerősítem a talajt, hát ha terem. És hát a sóhajtásnyi hozzátétel, hogy bizony-bizony elhangzik az is, hogy ha nem, akkor vágd ki. Be kell azonosítani a szereplőket, de szerintem a padokban ülő kedves testvérek közül kivétel nélkül mindenki könnyedén beazonosítaná a szereplőket, hogy a szőlőskert tulajdonosa, ami Urunk, mármint Isten, a kertész, az Úr Jézus, a fügefa pedig Isten népe. A beazonosítandó történés is kézenfekvő, Isten ítélete, ha népe gyümölcstelen. A gyümölcstelenség az Istennek nem tetsző élet, és íme van egy közbenjáró, hogy legyen kegyelmi esztendő. Ő mindent megtesz, az Úr Jézus mindent megtesz érte, értünk népéért, hát ha terem. Ha a kegyelmi idő után sem terem, hát akkor vágd ki. Ez pedig az utolsó ítélet. Kedves testvérek, egy picit mentegetőzve kezdtem az ige olvasás előtt a énekelt ének miatt, de gondolom most már értitek, elfogadjátok, hogy miért ezt az éneket választottuk, amit választottunk, hogy ez az ének is úgymond a szívünket abba az irányba terelgesse, hogy a gyümölcs termés fontos szempont, hitéleti szempont legyen a számunkra, vagyis az Istennek tetsző élet. És erről adventkor is kell beszélnünk. Adventkor azért, mert tényleg gyönyörű jelkép az adventi koszorú, immáron két gyertya ég rajta, a hangulat is kell szép legyen, és ez mind rendben is van, csak nehogy egy hamis romantika, nehogy egy szétkenhető szentimentalizmus, érzelgősség eltérítse a lelkünket a keskeny útról. Nem véletlen, hogy az oltár terítő színe lila adventben, a bűnbánat színe. Tehát adventben készülődünk arra, hogy amikor eljön az ideje, akkor Jézus Krisztus születésnapját boldogan és fölszabadultan megünnepeljük. És ez alatt, a készülődés alatt föl kell készíteni a szívünket arra, hogy tudjunk ünnepelni. Nos, visszatérök ezek után a két megfigyelésemhez, amit mondtam, hogy egy egyháztörténeti, és a másik pedig egy igei meglátás. Először nézzük az egyháztörténetét, igyekszem röviden és tömören, de világosan elmondani. Mégpedig arról szól a történet, hogy egy nagyon izgalmas kérdés, és így őszintén és teljesen, tulajdonképpen még senki nem tudta megválaszolni, én se vállalkozom rá, csak egy megfigyelést mondok el. Egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon az első, a kereszténység történetének első négy évszázadában miért terjedhetett el a kereszténység olyan eszméletlen gyorsasággal, hogy szinte mi itt a 21. század egész kezdetén fölfogni se tudjuk. Villámgyorsan elterjedt a kereszténység, annak ellenére, hogy minden akadály gördült elé, mindenféle akadályt gördítettek elé. Volt belső akadály is, és volt külső akadály is. A kereszténység terjedését nem tudjuk igazán megmagyarázni az első négy évszázadban, hogy miért olyan fantasztikusan. Részben azért sem, a belső akadály például a keresztfa. Na most, hogyha egy ókori ember az első négy évszázadban, egy ókori ember azt hallotta, hogy valakit megfeszítettek, akkor rögtön arra gondolt, hogy az a valaki rettenetesen bűnös lehetett, mert hát az a legirgalmatlanabb kivégzési módszer volt, tehát a kereszt nem volt jó reklám. Na most, ha még azt is elmondták, hogy nagy péntek, hogy hogyan kínozták meg az Úr Jézust, és mit tettek vele, akkor még inkább riasztónak lehetne gondolni, hát nem volt jó reklám. Hát ezt a valakit, akit így megkínoztak, halálra adtak, így halt meg, kellene követnünk? Aztán a halottak föltámadása, ugye a húsvéti evangélium, és az a helyzet, hogy az ókori emberek sem voltak ám olyan hiszékenyek, hogy azt mondták volna, hogy ja, hát tényleg, dehogy is, fordítva. Nem hitték el. Hát maguk a tanítványok se nagyon. Ezt a Szentírásból tudjuk. És ennek ellenére valami fantasztikus, gyorsan elterjed a kereszténység. Pedig, ha még most a külső akadályokat is csak megemlítem persze, voltak nagyon kemény üldözések. Ki ne tudná, hogy Néró, amikor fölgyújtja Rómát, a keresztényekre fogja. És ismert történet, hogy a keresztényeket karóba húzták, szurokkal leöntötték, fölgyújtották, és hát borzalmas dolgokat csináltak a kereszténységgel, és mégis hihetetlen gyorsasággal terjed a kereszténység. Kivégzések, tiltások, Domitianus császárat, és végig lehetne nézni az egész négy évszázadot, a legdurvább akadályok ellenére rapid módon villámgyorsan terjed a kereszténység, és hát vajon miért? Azt mondják a szakértők, hogy két oka volt a terjedésének. Az egyik a tiszta, a kristálytiszta hitbeli meggyőződés, a zagyva pogánysággal szemben a szeretet Istenét hirdették. Ha csak egy pillanatra elgondolkozunk azon, hogy milyen kristály tiszta különbség van a Szentírás istene és a filozófus görögök Zeusza között, már is érzékeljük azt, hogy mennyivel minőségibb kategória, vagy mennyivel minőségibb, magasabb rendű a keresztények istenképe a filozófus görögökhöz képest, akik ráadásul benépesítették az egész világot istenekkel. Tehát az egyik, hogy van egy tiszta hitbeli meggyőződésük, a szeretet istenét hirdető tanrendszer, gondoljunk arra a gyönyörű mondatra, az egy tanrendszer, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, gyönyörűen csengett. A zagyva pogányság, zagyva istenei helyett, itt egy szerető mennyei atyáról van szó, aki még áldozatot is mutat be a fiában érettünk. A filozófus népként számon tartott görögökhöz képest a kereszténység eszmei rendszere sokkal-sokkal magasabb szintű. A görögök vallási rendszere zagyvaság, a csapodár Zeus, meg a félrelépő istenek, butasága és a többi. De ez, mondják a szakértők, ez a kristály tisztaság, ez kevés lett volna. Kevés lett volna az, hogyha ilyen kristálytiszta a hitrendszer, az Isten kép, a megváltó képe, ez kevés lett volna, hogy ilyen gyorsan elterjedjen a kereszténység, mint amilyen gyorsan elterjedt, ha ennek a gyönyörű és kristálytiszta hitbeli tanításnak nem lett volna meg a minőségi következménye, az erkölcsi következménye. Azt mondják, az a nagyon fontos, hogy a korai kereszténység élet fügefáján ott voltak az erkölcsi gyümölcsök. És ez az etikai erkölcsi forradalom okozta a terjedés óriási sebességét. Számítások szerint Krisztus Urunk után körülbelül 40 körül, tehát mondjuk egy szűk évtizeddel a kereszt és a föltámadás eseményei után, úgy satszolják a kutatók, hogy körülbelül 500-600 ennyi összesen keresztény volt, és a Krisztus utáni 4. század közepén már 10 millió. Ez nagyon sok. Miért ilyen gyorsan? Mert az életük fáján ott a gyümölcs, ott az etosz, ott a morál, ott az etika, ott a tiszta, a kristálytiszta élet, és ez vonzóvá válik az ókori emberek számára. A hatalom számára nem, a császári hatalom számára nem. A császári hatalom az nem érdeklődik a tiszta élet után, mint ahogy a politikai hatalom nem a tiszta élet után érdeklődik, hanem a hatalom után. De az emberek között a tiszta életvitel vonzóvá vált. Hogy az életvitel szabályai biztosították a meggyőző erőt, nem intellektuális meggyőzés volt a siker magyarázata, nem átgondolt, rendkívül okos apologetika, hitvédelem volt a siker, a gyors terjedés magyarázata, mondják az okosok, és én elhiszem nekik, hanem olyan volt az első keresztények életvitele. Ha kellett, akkor a mártíriumságot is vállalták, de nem ez volt a legfontosabb, hogy mártíriumság, ezt az propagandisztikus egyháztörténet szokta így kiemelni, tény, hogy voltak mártírok, de az igazi kisugárzó erő az volt, hogy az első 4 évszázadban a kereszténységnek van egy olyan gyönyörű fügefája, vagyis az életfa, amin ott vannak azok a gyümölcsök, amit a kívülállók áhítozva néztek, hogy de mi is így szeretnénk élni. Ilyen békességben, mi is úgy szeretnénk élni reménységben, mi is úgy szeretnénk az életünk gondjait megoldani, ahogy ők megoldják, a bűnbocsánat, és így tovább, és az örök élet reménysége, mi is ezt szeretnénk, és ezért a nép, az emberek részéről ott van egy nagy közeledés a kereszténység felé. Milyen értékek azok, amik megemlítendők, amit kifejezetten és csak a kereszténység hozott bele a világba. Tehát az Úr Jézus Krisztus szavai nyomán a Krisztus követői hozták bele a világba. Kedves testvérek, csak érintőlegesen megint, mert hát arra van idő csak, hogy Krisztus Urunk föllépése előtt, tanítványai kiküldése előtt az ókorban például nem ismerték az irgalmasság cselekedeteit. Nem ismerték az alázatot. Korábban, Krisztus előtt teljességgel hiányzott a pogány világból a felebaráti szeretet. Vadonat új volt, sokáig, hát ezen még azért mai napig is töprengünk, de vadonat új volt akkor különösen is a hegyi beszédnek az erőszakmentessége. Tudjátok, hogy Gandhit ez győzte meg? Gandhi ettől volt teljesen úgymond megérintve. És azt mondta, hogy őt a hegyi beszéd győzi meg arról, hogy Krisztus a legfőbb. Vagy ott van a hegyi beszédben az ellenség szeretete. Forradalmi változások következtek be a kereszténységnek köszönhetően a családi életben. Ahhoz képest, ami a pogányságnál szokásban volt. A pogányság korszakában például ezt történelmi tény, a pogányság korszakában például gyermek ellenesség volt szinte, és az asszonyokat is másodrendű, nem embernek, hanem mondjuk egy élőlénynek tartották. Ezen még a középkorban is elvitatkozgattak, de aztán tisztult a kép, hogy Krisztus mit akart. Akár a gyermek, akár az asszony, a feleség, mind a kettőt rabszolgának tartották, és ebben a tekintetben újat hoz a kereszténység, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Nehogy eltiltsátok, ne rabszolga piacra vigyétek ki, ne koldulni küldjétek ki, engedjétek hozzám a gyermekeket. Ez teljesen új abban a korban. Egyáltalán nem volt szokás a házassági hűség, ehhez a feleségeknek semmi szavuk nem volt. Görögországban az volt a szokás annak idején, a filozófus Görögországban, Plátón és Arisztotelész Görögországában az volt a szokás, hogy a férjem uram megköveltette a vacsorát az asszonytól, annak olyannak kellett lennie, hogy az kifogás nélküli, és utána elment szórakozni a hetérákhoz. A hetérák magyar megnevezésétől megkímélem a testvéreket. Elment, és az asszonynak ehhez semmi szava nem volt. Nem lehetett. Az Úr Jézus Krisztus hozza be azt, amit behoz. És a gyermekek szerepe is rettenetes volt. Ha már nem sikerült a magzatot elhajtani, jó van, hát akkor világra hozzák, de koldulásra kényszerítik, vagy rabszolgának eladják. Krisztus követői a keresztények között az élet olyan volt, hogy a pogány házasságban élő asszonyok is azt mondták, hogy bárcsak ilyen helyzetben lennénk mi is, hát ki az a Krisztus, aki ilyen hatással van rátok? Innen kezdve már el lehetett mondani, hogy ki az a Krisztus, aki ilyen hatással van ránk. A kereszténység tette társadalmi szokássá azt is, hogy az embertársakról gondoskodni kell, beteggondozás, árvák, özvegyek jogainak védelme. Új érték bukkan föl, és nem értették az ókoriak, hogy mi ez? Hogy azt mondja ez a ki ez a Jézus, aki azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És ekkor felbukkan az ókorban egy meglepő közösség, amiről még a római források is úgy emlékeznek meg, hogy hát ezek szeretik egymást. Ezek segítik egymást. Ez egy összetartó közösség. Egy egymás segítő közösség. Az ókorban a kereszténység egy csodálatos életfát állított az ókori világ elé, rajta sok-sok gyümölcsöt felmutatva. Az apostolok cselekedetében olvassuk ezt a mondatot, hogy senkinek semmiben nem volt hiánya, aki ahhoz a közösséghez tartozott. Egészen más lelkület került bele a világtörténelem menetébe, amikor az Úr Jézus megjelent. És például ezt Pláton, vagy Arisztotelész, vagy Hésziodosz, vagy Tyukidídész, vagy mit tudom én kit említsek, még ezeket nem tették volna, meg Pitagórász, meg ezek a nagyon okos görögök. Ugye mi az a csodálatos, amit Jézus megtesz? Mind a mellett, amit megmossa a tanítványai lábát. Hát ez egy vadonatúj lelkiség. És azt tanította ez a Jézus, hogy az Isten iránti szeretetet az emberek iránti szeretetben valósíthatjuk, megmutathatjuk meg. Ezt Jézus legkedvesebb apostola írja le a levelében, hogy ha nem szereted azt, akit látsz, hogyan szerethetnéd azt, akit nem látsz? Vagyis a felebaráti szeretet úgymond transzparense az Isten szeretetének. Különös volt az is az ókor számára, hogy Isten nem személyválogató, hogy megjelenik a Szentírásban egy gyönyörű érték, amit a mai napig is a jogtudomány is erre is épül, hogy Isten színe előtt mindannyian egyenlők vagyunk. Ez egy döbbenetes. A társadalmi valósággal abszolút nincs összhangban. És mégis az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy de ez pedig így van. Akár gazdag, akár szegény, akár zseni, akár analfabéta, Isten színe előtt mindenki egyforma. Isten nem személyválogató. Mindenkit a gyermekének tekint. Ma már nehéz érteni, de ez a demokrácia gyökere. Persze mi Magyarországon sikeresen elrontottuk ezt is, de hát ez most más kérdés. Tehát a demokrácia alapköve, hogy Isten színe előtt mindenki egyenlő, hát így a törvény is egyébként is mindenkinek egyenlőnek kéne lenni. Sőt, Krisztus különösen nagy szeretettel fordult a jogfosztottak felé, özvegyek, árvák, idegenek felé. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az ókorban a keresztény mozgalom olyan újat hozott a világba, hogy vágyódni kezdtek utána, és ezért hiába üldözték, hiába tiltották. Az emberek többsége azt mondta, hogy mi is úgy szeretnénk élni. Olyan békességben, mint a Krisztus követői, olyan közösségben, mint a Krisztus követői, olyan irgalmasságot cselekedve, adva és elfogadva, mint Krisztus követői, olyan szeretettel, mint Krisztus követői, és hát ez aztán ugye óriási tüzet jelentett az ókorban. Az egymás iránti szeretet, az irgalmasság cselekedetei, a betegápolás, hát azt tudjátok, hogy a kórházat, azt a keresztények találták föl. Az a mi Krisztus követő őseink találmánya, egészen pontosan az első kórház Krisztus után 370-ben jelenik meg, de ott kezdődik, hogy az irgalmas samaritánus, hát ott kezdődik a történet, hogy annak a bizonyos szerencsétlennek a sebeit fertőtleníti, bekötözi, majd leadja egy vendégfogadóba, és azt mondja a vendégfogadósnak, hogyha még valamit ráköltesz, majd visszajövök, és én rendezem a cehet áfástól. Tehát ők innen ered ez is. Nos, a lényeg, a keresztény közösségek etikai színvonala, a keresztény közösségek morális kisugárzása óriási hatással volt az ókor többi emberére, akár mennyi akadály is volt. Ez tehát az egyház történeti megfigyelés. Ugye túlzottan didaktikus, túlzottan szájbarágos lenne, ha most fejtegetni kezdeném, hogy korunkban a kereszténységnek akkor lesz missziói ereje, ha fele olyan etikai színvonalat mutatunk fel a világ számára, mint tették a mi áldott őseink az első 4 évszázadban. Isten szent lelke segítségével gondolkozzunk el ezen. Második, az igei bibliai megfigyelés. Ez pedig az Ótestamentum és az Új Testamentum közti különbség. Egy szóba foglalandó különbség. Azt mondja itt a kertész, hogy Uram, hagyd meg még ezt a fát egy évig, körbeásom, tápsóval ellátom, mindent megteszek érte, és egy év után pedig, hát reméljük, hátha terem, hátha. Na most ebben az egy szóban van egy óriási különbség az Ótestamentum és az Új Testamentum között. Az Ótestamentumban azt olvassuk, törvényekben, Joel könyvében, Jónásnál, és így tovább, térjünk meg, tartsuk be a törvényeket, tartsunk bűnbánatot, hát ha megkegyelmez az Isten. Profétai megszólítás tehát ez, hogy tartsátok be a törvényeket, hát ha megkegyelmez az Isten. Jónás könyvébe zsákróha, bűnbánat, bőgy, öngyötrés, hát ha megkegyelmez az Isten. Ez az Ószövetség. És nézzétek az Új Szövetséget. Az Új Testamentumban a megváltó, a kertész, azt mondja, a közben járó így szól, mindent megteszek ezért a fáért, hát ha kivirágzik, hát ha gyümölcsöt terem, hát ha még feléled ez az életfa, hát ha én, mondja a kertész, a közben járó, megteszek érte mindent. És ti tudjátok, hogy mennyi mindent megtett érte értünk, a Golgotai kereszten át, alászálva a poklokra és aztán a föltámadás. Én megteszek érte mindent, megművelem, életemet adom, életerőt adok, lelkemet adom, hát ha meghallják, például Orosházán, hát ha meghallják, megtérnek és azt mondják, mi is gyümölcsöt akarunk teremni, mint közösség, mint egyenként is. Az Ótestamentum tehát azt mondja, hogy ember tér meg, hát ha Isten megkegyelmez. Az Új Testamentumban az Úr Jézus azt mondja, hogy kegyelemmel fordulok felétek, hát ha rezonál a szívetek, hát ha terem az életetek, hát ha megtér, és új életet kezd, mert meg, majdnem csúnya szót mondtam, szóval önmagából kifordult korunkra, hatással, nem az apologetika, nem az intellektuális felkészültség lehetne, hanem a bizonyságtevő, tiszta krisztusi élet. Három főpont tehát, igen, fontos a hittana. Ezért is van Biblia iskola, hogy ezeket is tisztázgassuk. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a hit megélése, mondjuk így szeretett szolgálat. Advent második vasárnapján egyrészt adjunk hálát ezért, hogy van még kegyelmi esztendőnk. És ez óriási dolog, mert a kegyelmi esztendő Krisztus közben járásának köszönhető. Isten ma Krisztusban megszólított minket, és türelemmel várakozik, hát ha elérkezik a szívünkbe a bűnbánat és a megtérés gondolata, és hát ha innen kezdve dús gyümölcs lesz a fügefán, adja nekünk meg ezt a kegyelem Istene, ezért könyörögjünk, hát ha termőre fordul az életünk. Amen, imádkozzunk. Drága Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan nehézfejű tanítványaid vagyunk. Taníts minket erre az evangéliumi hátha fordulatra, hogy ma is azért szólítottál meg minket, hogy küldetésünket, missziónkat ebben a sarkaiban kifordult világban és országban beteljesíthessük, hogy mások számára felmutathassuk azt az áldást, azt a reménységet, mindazt, amit tőled kaptunk kegyelemből. Könyörülj rajtunk, Urunk, és ezt is tőled kérjük alázatosan, de benned reménykedve fordítsd életfügefánkat termőre. Hallgass meg minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Urunk. Amen.